Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország a globális zöld energetikai fordulatnak nem követője, hanem éllovasa, mondta György László, a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos Rétságon egy tájékoztatón. Hozzátette, azért fontos ez, mert a zöld gazdaság családok százezreinek fog biztos megélhetést biztosítani jól fizető munkahelyeken keresztül, nem csak az előttünk álló években, de évtizedekben is. Ezen túlmenően pedig garantálja, hogy az unokáink és az ő gyermekeik, unokáik is biztonságos, fenntartható környezetbarát módon élhessenek. A kormány által nemrég elindított zöld energetikai konzultációhoz kapcsolódó tájékoztatón a kormánybiztos kifejtette. A zöld energia 4 területet jelent. Előállítás, tárolás, felhasználás és körforgásos gazdaság, és nagyon fontos, hogy Magyarország valamennyiben éllovasa legyen a globális átalakulásnak. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség támogatja az energiaitalok 18 éven aluliaknak történő eladását tiltó törvényjavaslatot, amelyet Nacsa Lőrinc és Hollik István KDNP-s politikusok nyújtottak be az országgyűlés elé. Halmai Gábor, az X ügyvezető alelnöke tájékoztatóján közölte. A gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényjavaslat a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 18 év alatti fiatalok számára megtiltanák az energiaitalok értékesítését az alkohol és a dohány termékekhez, illetve a szexuális termékekhez hasonlóan. Az X aggályosnak tartja, hogy a közép- és általános iskolás fiatalok a divatos koffein tartalmú energiaitalokat napi rendszerességgel és korlátlan mennyiségben fogyaszthatják, mondta Halmai Gábor, aki hiánypótlónak nevezte a törvényjavaslatot. Rámutatott, országos adatok alapján az energiaitalok miatti rosszulétekkel érintettek 74%-a 18 év alatti fiatal, főként 15-16 évesek. Ezt a tendenciát meg kell változtatni, tette hozzá. A párhuzamos társadalmak a mindennapi valóság részei lettek Nyugat-Európában, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten a Ki itt a tér című nyugat-európai párhuzamos társadalmakról szóló könyv bemutatóján. Orbán Balázs a kötetről szóló panelbeszélgetésben azt mondta, a no-go zónák meglétéről a nyugati társadalmakban hosszú ideig a közép vagy felső középosztály sem tudott, mert nem találkoztak velük, nem keresztezték egymás útjait. Azonban az elmúlt évek válságai és konfliktusai miatt már ők is szembesültek ezekkel a párhuzamos társadalmakkal, mutatott rá. A miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, a migrációról a nyugat-európai vita különbözik a kelet-európai szemlélettől, mert integráció alapú, azonban az integrációra nincs működőképes konstrukció. Orbán Balázs felidézte a no-go zónákban korábban szerzett tapasztalatait, majd a bevándorlás problémái közé sorolta azt is, hogy miközben a fogadó oldalon egy keresztény identitásában meggyengült társadalom áll, az iszlám, mint közösségműködtetési modell virágkorát éli. Hármas ünnepre készülnek Debrecenben. Április közepén első alkalommal együtt ünneplik meg a város és a költészet napját, valamint a függetlenségi nyilatkozat évfordulóját, jelezték a szervezők. Puskás István, kultúráért felelős alpolgármester emlékeztetett arra, hogy április 11-én van a város napja és a költészet ünnepe, és április 14-én lesz 175 éve annak, hogy a Habsburg ház trónfosztását kimondó függetlenségi nyilatkozatot kihirdették a debreceni református nagytemplomban. A hármas ünnep a város, a kulturális intézmények és a református egyház példaértékű együttműködésével valósul meg, s azokban a napokban csak nem 100 rendezvényre várják az érdeklődőket, tette hozzá az alpolgármester. Sport. Három magyar játékos, Sándorházi Vivien, Kőrösi Ágnes és Pítel Gergő lesz érdekelt, jövő héten a németországi Saarbrückenben a tollas labdázók Európa-bajnokságán. Április 30-án zárul a kvótaszerző időszak a párizsi ötkarikás játékokra. A magyar tollaslabdázók közül mindhárom EB résztvevőnek van matematikai esélye az indulási jog megszerzésére, ám Pitelnek és Kőrösinek nagy bravúra lenne szüksége a kijutáshoz. Jó Melinda, a Magyar Szövetség főtitkára elmondta, a jó szereplés szükséges lenne a biztos kvótaszerzéshez Sándor Házinak, aki győztes mérkőzés esetén akár két helyet is javíthat a kvalifikációs ranglistán. Végül az időjárásról. Fátyol felhős lesz az idő, foltokban köd képződhet. Csapadék nem lesz, és a szél is mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 7 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A nap verse.
Szép Ernő, olyan fehér. A bodza nézd milyen fehér, mint a karé vajas kenyér, meg mint a csipke, hajdanán ilyet horgolt az én anyám. Olyan fehér, olyan fehér, olyan szelíd fehér tenyér. Ráborítom arcomat, emlékszik majd, megsimogat.
Szép Ernő, olyan fehér című versét Nagy Adrián mondta el. Szép Ernő Huston született 1884. június 30-án, apja a hajdúszoboszlói izraelita iskola tanítója, anyja varrónő volt. Szép Ernő Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Mezőtúron járt iskolába, itt fedezte fel költői tehetségét egyik tanára, az ő támogatásával jelent meg első csokor című verses kötete 1902-ben. Az érettségit már nem tette le, Budapestre költözött és újságíró lett. A sovány, apró termetű, félszeg fiatalember emblematikus figurája volt a szerkesztőségeknek, az éjszakai kávéházaknak és a különböző irodalmi köröknek. Mindenki szerette és nagyra becsülte, de egészen komolyan senki nem vette. Igazán népszerűvé kabaré dalaival, sanzonjaival vált. Első érett verses kötetét, az énekes könyvet, a Nyugat jelentette meg 1912-ben. Az első világháború idején önkéntes betegápoló és haditudósító volt. 1915-től azonban mindinkább a békevágy szószólója lett. A háború után született meg legismertebb műve, a Lila Ákát című regény, melyből maga az író készített színpadi változatot, s ez is hatalmas sikert aratott, máig kedvelt darabja színházainknak. Szép Ernő a 20-as években népszerű színpadi szerző volt. Műveit játszotta a Nemzeti Színház, a Belvárosi Színház, a Vígszínház és a Pesti Színház is. A zsidó törvények és a II. Világháború alapjaiban rengették meg életvitelét. 1944. október 20-án hurcolták el munkaszolgálatra, ahonnan november 9-én szabadult. Megpróbáltatásairól az idősödő író Emberszak című memoáriában vallott. 1953. október 2-án hunyt el Budapesten.
Thank you. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adást az utóbbi időben világszerte elterjedt fénykereszteknek szenteljük. Az Egri Főegyház megyében is található belőlük ismereteim szerint 4. Ma ezek közül 2-nek a történetét ismerhetik meg. Az egyik Miskolcon, a Szent Anna templom közelében, a másik a zempléni részen fekvő Vámosújfalú római katolikus temploma előtt áll. Hogy mit is jelent a fénykereszt kifejezés, azt gondolom sokan tudják, de akik még nem hallottak volna róla, azok kedvéért a Kályhától indulunk. Farkas Erzsébet riportja következik.
Szarvas Péter Szerencsi plébánossal beszélgetek. Ezúttal, bár szerencsén találkoztunk, de mégis a miskolci Szent Anna templom közvetlen környezetében található fénykeresztről beszélgetünk egymással. Hogy miért? Hát többek között azért, mert miskolci Szent Annai plébánosi ideje alatt állították ezt a keresztet. De javaslom, még mielőtt a kereszt történetét megismernénk, beszéljünk arról, hogy honnan is alakult ki a fénykereszt tisztelete. Mit lehet tudnunk a fénykereszt történetéről?
A fénykereszt története talán egy kicsit a régebbi időre nyúlik vissza. 1996. július 16-án Kármán-hegyi Boldogasszony ünnepén az Úr Jézus egy Fernanda Navarro nevezetű hölgynek, családanyának Grönoldban jelent meg, és adott kinyilatkoztatást arról, hogy indítson el egy világszerte elinduló dolgot, hogy több ezer kereszt felállítását indítsák el. Tulajdonképpen a Föld a világ védelme szempontjából. Ez a kereszt, ez megfelelő méretekkel volt és formában ellátva.
Ha már megfelelő méretek, akkor beszéljünk a méretekről. Milyen nagyságúnak kell lenni a fénykeresztnek, és milyen színűnek, hiszen még ennek is jelentősége van.
Igen, hát színében a kék és a fehér, ami a szűzanya színe az, amelyik fontos ezen, illetve a Golgota, ahol Jézus keresztre feszítették, az a tengerszint felett 738 méterrel van, és így tehát 7 méter 38 centi kell, hogy a magassága legyen. A vízszintes szárai pedig 1 méter és 23 centi, mivel Krisztus keresztje ugye a Golgotán nagyjából ilyesmi méretekben adódott. Tehát ide nyúlik vissza, és ezen kereszt által előre hirdette a Jóisten az ő dicsőségét, és tulajdonképpen védelmet, oltalmat, megerősítést, hitet adott. Jézus ilyeneket mondott ebben a kinyilatkoztatásban, hogy Szentanyám tiszteletére kívánom, hogy a kereszt a fehér és a kék színt hordja magán. Mondom nektek, hogy Szentanyám minden ilyen kereszt alatt ott fog állni, hogy a Golgotán megfeszített fia keresztje alatt állt. Minden kereszt áldás a föld számára, mindegyik a fundamentumáig az ég által meg lesz áldva. Egyetlen kereszt helyét sem ember kereste ki, minden Istentől származik. Ezen gondolatok jegyében indult el, és ma már a világ sok országában elég sok ilyen kereszt áll, és hirdeti Krisztus dicsőségét.
Olyannyira, hogy érdekességként a kereszt történetével kapcsolatosan olyan adatokat találtam, hogy 2005-ben már világszerte 7000 ilyen kereszt állt, Kanadában 800 ilyen fénykereszt van felállítva, Irakban 9, Svájcban 2003-ban 55 ilyen kereszt állt, és Kijev körül 4 fénykeresztet is állítottak. De nekünk, magyaroknak természetesen a magyarországi fénykeresztek a legfontosabbak. 2002. november 1-én állították fel az elsőt Debrecenben, és Miskolcon is áll egy ilyen fénykereszt, ahogy már említettem a riportunk elején, a Szent Anna templom közvetlen környezetében. Hát mi ennek a keresztnek a története?
A történet alapvetően oda nyúlik vissza, hogy minden egyházközségben vannak olyan buzgó hívő keresztények, akiknek lehetőségük van, hogy sokfele eljussanak. Ilyen hívünk volt Pető László, az ő családjával, szeretteivel. Sokfele jártak zarándokutakon, zarándok csoportokkal, de ők maguk is, illetve sokfelé érdeklődtek dolgok után, és ők hozták el a hírét, hogy Debrecenben láttak egy ilyen fénykeresztet, és tudták meg a történetét, és hogy milyen jó lenne, ha itt a Szent Anna egyházközségünkben is lenne rámód lehetőség, hogy egy ilyet elkészítsünk, és tulajdonképpen ezzel kezdődött el a Szent Annai fénykeresztnek is a felállítása. Ők szorgalmazták, ők propagálták, segítették, finanszírozták is egy részét, más részét a hívek adományaiból gyűjtöttük össze, és így készült el. Ott a Szent Anna templom előtt található ez, 2009. október 24-én lett megáldva, akkor egy ünnepségünk volt, a Kolping család nagy tisztelettel adózott egy korábbi plébánosnak, az Akar Géza bácsinak, akinek születése évfordulóján, jeles születése évfordulóján egy ünnepi rendezvényt tartottunk, ahová meghívtuk korábbi káplánokat, plébánosokat, és Seregi érsek úr volt az, aki az ünnepi szentmisét végezte, és a szentmise végén áldottuk meg ezt a keresztet.
Mennyi idő alatt készült el a kereszt?
Néhány hónap az, ami szükséges volt, engedélyeztetések, építést engedélyeztetések, hiszen műemlék templom udvarán és ennek a közelében volt. Aztán hát maga kivitelezés, annak az anyagi fedezetét összegyűjteni, egy pár hónap alatt ez megvalósult.
És annak idején az ötlethez mit szólt atya, amikor megkeresték önt ezzel az ötlettel, és mit szóltak hozzá a Szent Anna plébánia hívei, hogy legyen egy ilyen fénykereszt a templomuk közvetlen környezetében?
Hát először nekem ismeretlen volt még ez a dolog, nekem is utána kellett járnom, végig kellett néznem, de miután a följegyzésekből megtudtam azt, hogy ma már szentté avatott II. János Pál pápa különösképpen is áldását adta erre a keresztre, és hogy milyen sok kegyelem nyilvánult már meg a korábbi helyeken, és hogy a hozzátartozó imádság egyre inkább oltalmat és védelmet ad azoknak a városoknak, településeknek, helyeknek, amelyeknél ez a kereszt jelen van. Úgy gondoltam, hogy nagyon nagy szüksége van Miskolc városának is egy ilyen oltalomra, védelemre, és a hívek pedig nagyon szívesen segítették, támogatták ezt a gondolatot, amikor beszéltem nekik róla.
Mert hogy egy ilyen ígéretet is megfogalmazott az Úr Jézus, hogy ahol imádkozzák azt a bizonyos imát, a dozsulei imát, és felállítják ezt a fénykeresztet, azt a helyet minden katasztrófától megvédi. Mit is lehet tudni erről az imáról?
Hát ez az imádság szintén ugye ehhez a jelenési dolgokhoz kötődik, és az imához gyakorlatilag rózsafűzér is hozzátartozik, más könyörgésekkel, imákkal, amelyek a Jóistenhez fordulva kérik az oltalmat, és ajánlják oda önmagukat a Jóistennek a hívek, és minél inkább bővül ennek az imának a köre, tehát minél többen imádkozzák, tulajdonképpen annál nagyobb, így is mondhatnám, kegyelmi hatósugara van a keresztnek, és annál nagyobb távolságokban lehet megtapasztalni, megérezni magát a védelmet és magát az oltalmat, ami a Jóisten által történik.
És a Szent Anna plébánia hívei milyen gyakran imádkoztak ezelőtt a fénykereszt előtt? Van erre is egy rendszer, úgy, mint a rózsafűzér imádságra, hogy bizonyos időközönként találkoznak ott az emberek és imádkoznak a kereszt előtt?
Én ilyen rendszert különösebben nem szerveztem. Én kértem a híveket, hogy minden nap, aki csak tudja, imádkozza. Több alkalom volt, hogy este mentem át az esti szentmisére, és híveket láttam ott a kereszt előtt imádkozni.
Minden fénykeresztet úgy kell felállítani, hogy a két karja kelet-nyugat irányba mutasson. Így állították fel akkor Miskolcon is ezt a keresztet?
Természetesen, hát ezeknek megfelelő előírásai vannak kereszt felállításának, és ezeket természetesen mi is megtartottuk, és igyekeztünk úgy kijelölni, úgy megtalálni azt a helyet, ahol ez méltó és alkalmas.
A fénykereszt nem attól fénykereszt, hogy világít, vagy hogy ki van világítva, hanem attól, hogy a mindenható Isten világítja meg, árassza el kegyelmével a hittel imádkozókat, és őket pedig a fény kíséri. De azért nyugtasson meg, ez a fénykereszt azért világít, és minden este ki van világítva Miskolcon a Szent Anna templom mellett?
A fénykereszt elnevezés talán ebből is adódik, de én jobban szeretem a szeretet keresztje, mert ez a másik oldala a dolognak. A fény az csak azért fontos, hogy jelzés legyen sokak számára, hogy az éjszaka sötétjében is látszódjon és világítson sokaknak, hogy akik arra elmennek, azoknak feltűnjön ez, és látható legyen nappal, látható a maga napsütötte fényében, éjszaka pedig így látható a kivilágított valóságában, de valóban sokkal inkább fontosabb az a kegyelem, ami a hívek lelkén át ragyog, az isteni fény, az isteni kegyelem.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szarvas Péter szerencsés plébánosnak.
Vámosújfalu egy valamivel több, mint 700 lelkes település, Sárospataktól nem messze. Ide vezet a most következő összeállítás a római katolikus templom előtt álló, sőt, mondhatom magasodó fénykereszt történetének megismerése végett. Elsőként Varga András olasz-viszkai plébánost hallják.
Most már úgy tudom, hogy sok ezer úgynevezett fénykeresztet állítottak a világ egyház különböző területein. Itt Magyarországon is már nagyon sok fénykeresztet állítottak. De az Zemplénben, ha jól tudom, akkor Hollóházán történt meg az első fénykeresztnek az állítása. És itt Vámosújfalu, Filia községemben 2013-ban jött egy templomba járó áldott jó lélek, Ica néni, aki majd részletesen elmondja a történetet, hogy plébános úr, ide a templom elé állítsunk egy fénykeresztet.
Atya tudta, hogy mi az a fénykereszt egyáltalán azelőtt?
Őszintén megmondom, hogy így a népi vallásosságnak az újabb kori jelenségeivel annyira nem voltam tisztában fénykereszttel sem. Amikor jött ez az ötlet, ez a gondolat, akkor kezdtem el utána nézni, hogy honnan is ered, és mi az üzenete, miért kéri Jézus azt, hogy ezt a fénykeresztet ugye állítsák. Miután elolvastam a történetet, amelynek egy részét az előbb próbáltam ecsetelni, úgy éreztem, hogy hát a kereszt állítása az nem új dolog. Hiszen egyházunk életében, falvainkban több száz éves örökség az, hogy falu bejáratánál, vagy a falu kijáratánál, most ugye honnan nézzük a falu bejáratát, ott álltak a keresztek, és kint a határban is ezeket a kereszteket felállította a vallásos nép, mezei munkák végeztével, vagy megpihenés idejére, és oda mentek a kereszthez, elvégezték az urangyali imádságát délben. Tehát, hogy nagyon komoly öröksége van azért Magyarországon is, és általában itt Európában a keresztek állításának is. Úgy érzem, hogy ez egy kicsit ilyen modernebb formában, modern kornak egy, Isten tudja, hogy különböző korokban hogyan kell szólni az emberekhez, és hogyan kell ugyanazt az üzenetet ugye megjeleníteni. Ez a fénykereszt számomra nem jelentett olyan nagy újdonságot azon örökséghez képest, amivel már rendelkezünk. Gondolkodtam, hogy kell-e nekünk ez a fénykereszt, hiszen külön építésügyi hatósághoz kellett folyamodni, mert 7,38 méter itt a Zemplénben világörökség része, ugye, és megvan határozva, hogy milyen magasságú építményeket lehet csupán felépíteni, tehát ez már nem fér bele a megszabott keretek közé, ezért külön engedélyeztetéshez kellett fordulni. És azon gondolkodtam, hogy ennek a fénykeresztnek a helye vasútállomással szemben valósulhat meg, és naponta nagyon-nagyon sok ember közlekedik ezen az útszakaszon, ezen a Vámosújfalu olasz-iszkai régi határúton, hiszen a vasútállomás, igaz az van kiírva, hogy olasz-iszka Tolcsvai, vasútállomás, vasúti megálló, de ez Vámosújfalu településen található. És olasz-iszka lakosságának egy jó része kisebbségi emberke, akik nagyon sokat utaznak vonattal, ki gyalogolnak a vasútállomáshoz, onnan, ha megérkeznek, akkor vissza ide a faluba, a lakhelyükre. És úgy éreztem, hogy egy fénykereszt, amelyik várja őket, amikor kiszállnak a vonatból és vasútállomásra kiérve találkoznak egy ilyen fénykereszttel. Minden embernek, aki ezt a gyalogutat többször megteszi, hetente, vagy havonta, vagy évente, kicsit segítség lehet abban is, egy kicsit elmélkedjen, hogy kicsoda az Isten, milyen az Isten, mennyire szeret bennünket, mit jelent ez, hogy Jézus az életét áldozta, értünk, hiszen egy 2 kilométeres utat gyalog megtenni, nagyon jó esély arra, hogy lélekben fénykeresztet látva kicsit elmélkedjen és gondolkodjon az Isten szeretetéről.
Szabó Imréni volt az, aki itt Vámosújfaluban kezdeményezte, hogy állítsanak föl egy fénykeresztet a templom kertjében. Ahogy mondja, a szűzanya tiszteletére. Honnan jött önnek ez az indítatás?
Én kezdem az elejéről akkor inkább.
Jó.
Én református voltam. A kisfiam meghalt nyirokcsomó daganatba, és mondom, akkor 3 héten rá, a szomszédasszonyom oda kiabált, hogy megvert az Isten, elvette a gyerekedet. Ezt 4-szer hallottam, és egy asszony mondta nekem, hogy imádkozzam a rózsafűzért a szüzanyához. Én akkor mondtam, hogy én református vagyok, nem tudom a rózsafűzért, és honnan jött ez? Én a Szent István rádióban esténként hallottam a rózsafűzért. Elkezdtem imádkozni a rózsafűzért, és így megtanultam a rózsafűzér imádságot, és sokáig, vagy 3 évig úgy volt, hogy hétfőtől szombatig a szentmisét imádkoztam a Szent István rádióval, meg a rózsafűzért. Vasárnap mentem a református templomba, a rózsafűzért vittem a zsebembe, megpuszítottam a rózsafűzért, és úgy ültem le imádkozni, és utána beszéltem Pál Miklós parókos úrral, mert valahogy már nem tudtam összeegyeztetni, amit hétfőtől szombatig hallottam a katolikus rádióba, a Szent István rádióba, a misébe, meg a reformátusoknál. Tehát én valahogy úgy voltam vele, hogy ez már nem az én vallásom. És akkor felhívtam Pál Miklós parókus urat, és elmondtam neki, hogy nekem ez van, és mondja, hogy ha úgy gondolom, akkor menjek el a görög templomba. Eljártam oda, akkor már nem mentem a reformátusba, csak az bántott, hogy én nem tudtam menni áldozni. És mondtam parókus úrnak, hogy nekem az a gondom csak, semmi más, csak hogy nem tudok áldozni, és azt mondta nekem akkor, hogy tanuljam meg a görög vallást, és ő megbérmál engem. És 2009 pünköstkor megbérmált. És én azóta vagyok katolikus, és úgy van nálam, hogy reggel, vasárnap reggel 8-9-ig itt vagyok a Rómaiba, 3-10-től meg megyek a görögbe misét imádkozni, és közben én elmentem Hollóházára lelki gyakorlatra. Nem tudom, hogy miért, azóta sem mentem lelki gyakorlatra, meg előtte se, de nekem akkor valahogy oda el kellett menni. És ott volt ez a fénykereszt.
A templom udvarán?
Igen. És vasárnap szentelték fel, ez szombaton volt ez a lelki gyakorlat, és amikor én hazajöttem, ott mondták el nekem, hogy a Jézus kérte, hogy a szüzanya tiszteletére, ahol felállítsák a fénykeresztet, a szüzanya megvédi azt, ott a népet. És hazajöttem, és állandóan ez járt az eszembe, és akkor felhívtam András atyát, mivel a görög templom bent van a faluba, egy kis kápolna, és úgy voltam vele, hogy itt van a legszebb helye, mert ez a fő utca, itt mindenki lássa, és aki tisztelni akarja a szüzanyát, vagy megállni, imádkozni, meg tudnak állni. És akkor András atyát felhívtam, és mondta, hogy jó, akkor kezdjem el. És felhívtam Hollóházán a parókiát, és akkor ők megmondták, hogy ki csinálta ottan, ki kezdeményezte. Azt a családot felhívtam, és ők segítettek nekem abba, hogy induljak el. És a tervezés, kivitelezést Sárospatakon megcsinálták, és Tembecki Tibi és Kötli Jóska, ők meg felállították, mert a műszaki dolgokat ők csinálták.
Nehéz egy ilyen 7 méteres keresztet elkészíteni és felállítani?
Elég nehéz, ennek pontos mérete van. A világon mindenütt egyforma a mérete, tehát 7 méter 38 centi a magassága.
Centire nem érték? Millire?
Centire, annyira ez a világon mindenütt egyforma, ez szabvány alapján készül, 1 méter 23 centiméter a kereszt. és azért 7 méter 38 centi, mert a Krisztusunk keresztfája Golgota hegyen 738 méter magasan állt, és a világon mindenütt ugyanilyen a mérete ennek, illetve mindenütt észak irányba kell, hogy nézzen, és a szárai kelet-nyugatnak, és kék és fehér színbe kell legyen a kereszt, mert a Szűz Máriának a színei.
És ki is kell, hogy világítva legyen, ugye?
Igen, ezért hívják fénykeresztnek, tehát gyakorlatilag ki van világítva, éjszaka ez világít.
És nem kell attól félni, hogy belecsap a villám?
Le van földelve a fénykereszt, tehát a műszaki eljárásoknak megfelel ez a fénykereszt, illetve a templomtorony egy kicsit magasabb, és a villámhárító ott van, tehát ha netántán mégis ide csapna, akkor az van közelebb hozzá, de le van földelve.
Ugye ez a kereszt, ez fából van?
Ez a kereszt nem fából van, az eredeti terv szerint volt fából, de mivel nem volt senki, aki elvállalja a fából a keresztnek a elkészítését, ezért ez fémből van, vaskereszt. Miskolcon a Szent Anna templomnál van egy kereszt, azt voltam megnézni, és az ugyanilyen fémből készült kereszt, ezért lett ugyanilyen ez is.
És nagyon szép volt az, hogy András atya kezdeményezte ezt, hogy jótékonysági bál legyen, hogy a pénz összejöjjön, és az egész vámos összefogadta.
Ja, keresztre így jött össze a pénz?
Igen, hogy legyen pénz rá. András atya jótékonysági bált szervezett, és jöttek a reformátusok, görög katolikusok, és összefogtunk, és így felállítottuk, és 2013-ban, szeptember 14-én felszenteltük, és egész vámos itt volt. Itt voltak a reformátusok, itt voltak a görögök, mindenki letette a gyertyáját a kereszt alá.
És miért tetszett végül is elhatározni azt, hogy állít egy ilyen keresztet? Tehát mi az, ami ott Hollóházán így megfogta?
Ez, hogy Jézus azt mondta, hogy ahol a szűzanya tiszteletére felállítsák a fénykeresztet, ott a szűzanya megvédi a népet. És én most is hiszem, hogy meg fog minket védeni a koronavírus ellen. És én ebbe hiszek. Erre példa esetleg Tibi is meg tudja erősíteni, hogy volt olyan, hogy Tolcsva jég elverte. És a jég elment Zadány fele, Vámoson egy deka jég nem volt. Vagy volt az a nagy vihar, ami egész országban volt nem olyan rég. Mikor volt az? Ősszel. Ősszel volt. Bordok keresztúrtól kezdve mindenütt levitte a szél a cserepeket. Vámosúj falun volt egy kis eső, semmi baj. Tehát ezek már mind beigazolódtak, hogy a szüzanya megvéd minket mindent.
Úgy legyen. A vámosújfalui fénykereszt állíthatóját Szabó Imrénét hallották. Rajta kívül megszólalt még Varga András plébános és Dembecki Tibor. Ezzel mai műsorunk véget ért. A szokásos felhívás nélkül azonban ma sem búcsúzom. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. A zenei szerkesztő a mai alkalommal Parócai Betti, a technikus Péderi Zsolt volt. A műsort Farkas Erzsébettel állítottam össze. 2 hét múlva nem ígérhetem, hogy új adással jelentkezünk, de azért tartsanak velünk majd akkor, s ha tehetik, addig is. És ne feledjék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az evészavarokról és ezek kezeléséről beszélgetett Kolné dr. Papi Ildikó pszichológus dietetikussal, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tulajdonképpen a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének legújabb hírleveléről, illetve annak tartalmáról van szó, amely az evészavarokat, illetve azok kezelését érinti a dietetikai praxisban. És azt gondolom, hogy talán kezdjük egy alapfogalommal. Mit jelent az, hogy evészavar?
Igen, ez egy nagyon gyakori tévhit, hogy az evészavart nagyon sokan egy ilyen dietetikai táplálkozási problémának tekintik, hiszen az evészavarnak nagyon gyakran ugye a táplálkozásra kapcsolatban vannak tünetei, súlyhiány, falázavar, de fontos tudni, hogy ez egy nagyon fontos pszichés megbetegedés, ezért a kezelése is mindenképpen egy pszichológusi vagy pszichiáteri kompetencia, egy nagyon egyre gyakoribb, egyre súlyosabb mentális megbetegedésről van szó.
Jellemző-e az, meg lehet azt fogalmazni, vagy körül lehet-e határolni, hogy kiket érint elsősorban?
Több típusa van. Az anorexia az kifejezetten inkább így a fiatal serdülőkornak, és hát sajnos egyre inkább a gyerekkornak egy tipikus evészavara. A bulimia egy kicsit későbbi életkort érint, a serdülőkornak a vége a fiatal felnőtt kor. Mind a kettőre jellemző, hogy inkább a lányokat érinti, illetve az anorexia kifejezetten gyakran érinti azokat a fiatalokat, akik valamilyen versenysportot is űznek, tehát nagyon fontos az ő életükben a jó külső, a jó teljesítmény, az alak. És hát a harmadik típus az pedig a falászavar, ott is többségében nőket érint, de itt a többi evészavarhoz képest több férfi is érintett a problémában.
Fogunk erről egy kicsit majd részleteiben beszélni, az evészavarok különböző formáiról, de kezdjük talán ott, hogy azt kommunikálják, hogy az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerültek az evészavarok és azoknak a különböző formái. Mi ennek az oka?
Ez például egy nagyon jó példa, az a COVID. Azt vettük észre, hogy a COVID után exponenciálisan nőtt az evészavarra a küzdő fiataloknak az aránya. Azt láttuk, hogy ugye egy fiatalnak a világát így a négy sarkából kiforgatta a COVID, hiszen nem volt struktúra, nem kellett iskolába menni, nem volt a kortárs kapcsolatok, nagyon sok feszültség volt. Otthon igazából a kortárs kapcsolatoknak a helyét átvette a szociális média, az influencerek, mint példaképek, meg már mint ilyen ideális kép jelent meg, és hát ennek következtében ugye egyre inkább nőtt az evészavaroknak az aránya, aminek sajnos még a mai napig érezzük a hatását, hogy ez mennyire jelen van még akár az irreális szépségideál, akár a nem megfelelő kortárs kapcsolatok, a nagyon nagy teljesítménynyomás, a családi nehézségek, ezek mind szerepet játszanak abban, hogy egyre több sajnos az evészavar a fiataloknak az életében, vagy a fiatalok között.
A hírlevélben azt is kommunikálják, hogy sajnos még manapság is jellemző, hogy a környezet elítéli ezeket a betegeket. Nyilván ez egy óriási nehézség itt a bajok megoldása tekintetében, de gondolom, hogy pont emiatt nagyon-nagyon fontos a család összetartó ereje, jelenléte, illetve hát a pszichológus szakember jelenléte.
Így van, igen, sajnos azt látjuk, hogy sokan még ilyen úri huntottságnak tartják az evészavart, hogy azt mondják, hogy hát Etiópiába éheznek, te meg hogy nem vagy hajlandó megenni ezt, vagy ha fogyni akarsz, akkor csak egyél kevesebbet, vagy birka, hogy nincsen falázsrohamot, tehát egy ilyen nagyon egyszerűen, nagyon felszínesen gondolkodnak, miközben hát ez egy súlyos mentális zavar, persze, hogy ő is azt szeretné, hogy meg tudja állni, de hogy itt ugye a mentális probléma miatt pont ez okoz nehézséget, és azért fontos például a családterápia, hogy a család is lássa, értse, tehát edukáljuk őt is magának az evészavarnak a természetéről, mert nagyon gyakran maguk a szülők sem értik, hogy hogyan tudnának jól segíteni a gyereküknek akkor, hogy evészavarral küzd. Ők is nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy ilyen dietetikai oldalról próbálják megerősíteni, hogy akkor nyugodtan enn meg a kakaós csigát, mondják ezt mondjuk egy anorexiás személynek, vagy egyél, nem tudom, rizst, mert az egészséges, miközben itt abszolút nem az ételekről, az étrendről van szó, és ez nagyon fontos ugye a pszichoterápiának az első részében erről edukálni a családot, hogy jól tudják segíteni az evészavarban érintett fiatalokat.
Tulajdonképpen itt van egy látható tünet, ugye ez a testsúly alapvetően,
igen,
de hát emögött, ahogyan is fogalmaz, van egy összetett, egy nagyon megterhelő pszichés állapot, amit alapvetően kell megoldani, ugye? Tehát ez az elsődleges?
Igen, ugye az anorexiának három fő tünete van, az egyik, ami ugye látható, ez a nagyon jelentős súlyhiány, hogy a szülők azt veszik észre, hogy a fiatal viszonylag nagyon rövid idő alatt nagyon sokat fogy. Ami mögött ugye a másik fontos tünet áll, az a súlyfóbia, tehát az elhízástól való irreális félelem. A serdülő annyira fél, hogy elhízhat, hogy hiába nagyon-nagyon sovány, és egyre soványabb lesz, mivel nagyon föl, hogy elhisz, hát ezért nagyon korlátozza az étkezését. Tehát még a szülő azt veszi észre, hogy eddig nyugodtan megette reggelire a csokis műzlit, vagy mondjuk a fehér kenyeret, és akkor először ez egy ilyen egészséges táplálkozásnak indul, hogy akkor most már csak a teljes körlésű ételeket eszi meg, vagy kiiktatja a cukrot, és a végén azt veszi észre a szülő, hogy eljutnak odáig, hogy csak zöldséget, meg egy-két alacsony kalóriatartalmú gyümölcsöt, esetleg nem tudom, fehérjének csirke mellett hajlandó megenni, tehát nagyon beszűkül az étrendje, nagyon fél az ételektől, nagyon retteg attól, hogy elhízhat, és a harmadik tünet az pedig a testképzavar, hogy hiába nagyon vékony, hiába korlátozva nagyon az étkezését, ha benéz a tükörbe, ő nagynak, szélesnek, kövérnek, vastagnak látja magát, és ezért szeretne még tovább és tovább fogyni. És ami szintén nagyon fontos, még az a betegségbelátás hiánya, tehát nagyon gyakran szembesülnek azzal a szülők, hogy a fiatal nem látja azt, hogy ő bajban van, ezért nem is keres segítséget. Ezért nagyon fontos, hogyha valaki észleli, akár a szülő, akár a pedagógus, akkor elvigye szakemberhez, mert nagyon gyakran maguktól nem keresnek szakembert.
Az ugye nagyon érdekes, ezt is leírják, hogy ezek a fiatalok jellemzően nagyon teljesítményorientáltak, gyakran versenyszerűen sportolnak, kitűnő tanulók, fontos számukra a kontroll, és közben meg nekem eszembe jut, hogy egy kicsit ez a mai világ sem kedvez akkor ennek a történetnek, mert hogyha csak az iskolai nagyon magas követelményrendszerre gondolok, akkor azt gondolom, ez is elgondolkodtató, pszichológusként talán ezzel is foglalkozniuk kell.
Abszolút. Nagyon gyakran látjuk, ahol ilyen versenyistálló van, tehát az iskolában nagyon fontos a teljesítmény, ott nagyon gyakran onnan nagyon sok evészavaros diák kerül ki. Meg hát például most visszatérve így a Covid-ra, ugye a Covid idején volt egy ilyen mondás, hogy most akkor be vagyunk zárva, akkor most van időnk arra, hogy kihozzuk magunkból a maximumot, tanuljunk nyelvet, sportoljunk, stb. És valóban sok fiatal ezt kezdte el, aki egy kicsit ilyen perfekcionista, hogy jó, akkor elkezdek listát írni magamról, magamnak az edzésekről, az étkezésről, elkezdek követni ilyen embereket, ilyen influencereket, és egyre többet és többet kezdett el edzeni, ezzel párhuzamosan egyre kevesebbet és kevesebbet kezdett el enni. Tehát összekapcsolódott ez egy ilyen nagyon erős teljesítményorientáltsággal, ami ugye belevitte őt egy evészavarba, hiszen nem látta a realitást, hiszen nem voltak kortárs kapcsolatok, mert otthon kellett maradni, nem tudtak találkozni, azért csak az ilyen influencerekkel tudták magukat összevetni, hozzájuk hasonló célokat akartak kitűzni, ami nagyon gyakran nem is valódi célok. Úgyhogy igen, az alapvetően jó teljesítményre törekvés sajnos az evészavar esetében elmehet egy ilyen rossz irányba.
Többször említette már a Covidot, nekem meg olyan értelemben is eszembe jut, hogy nagyon sokan sarkaltak bennünket arra, hogy ugye nem lehetett edzőterembe járni, uszodába, különböző társasági közös sportolási lehetőségeket nem lehetett igénybe venni, de nyilván otthon lehetett sportolni. Mondjuk egy anorexiás serdülőnek akár a testedzési szokásai is ilyen beteges méreteket ölthettek?
Abszolút igen. Mondjuk elment futni, és egyre többet futott, egyre kevesebbet evett, egyre magasabb szintű ilyen célokat tűzött ki, egyre kevesebb kalóriával, mondjuk elkezdte számolni a kalóriát, és egyre elkezdte ezt drasztikusan csökkenteni, és igen, elment sajnos egy rossz irányba, ami akár az evészavarnak egy ilyen kiindulási pontja is lehetett.
Veszélyes momentum az is ebben a betegségben, hogy a serdülő fiatal szeretne minél több időt egyedül tölteni, amelyben aztán ugye ezeket a káros dolgokat teheti kontroll nélkül?
Hát ugye a szülő át is észreveheti az evészavarnak egy gyakori jele, hogy elveszti az érdeklődését így a korábbi hobbiai iránt, meg például elvonul a családtól, nem akar velük közösen étkezni. Ez egy ilyen kritikus tényező, hogy a közös étkezéseket nagyon, nagyon kerüli, azt mondja, hogy már evett, vagy nem éhes, vagy éppen fáj a hasa, és ezért a szülő nem is látja, hogy a nap folyamán mit és mennyit eszik. Vagy mondjuk ugye most az iskola időszakban azt mondja, hogy megette a 10 órait, meg az ebédet, de valójában nem ette meg, és próbálja is elkerülni ezeket a helyzeteket, elkerüli a barátait, nagyon fél az ilyen közös étkezési helyzetektől, hogy mondjuk elmenjenek étterembe, vagy a nagymamánál legyenek. Tehát nagyon fél ezektől a szituációktól, és minél jobban próbálja elkerülni, hiszen ezeket a helyzeteket nem tudja kontrollálni, vagy olyan ételeket kell ilyenkor enni, amit úgy gondolja, hogy sok benne a kalória, vagy nagyon egészségtelen. Igen, tehát valamilyen szinten így visszavonul az evészavar miatt a fiatal.
Miközben áttérünk a bulimiára, a következő evészavarra és annak a veszélyeire, közben azt is kérdezném, hogy önök szakemberek, pszichológusok, akár ön hogyan tud itt segíteni, hogyan lehet az ilyen fiatalokat megközelíteni, mert gondolom én, hogy azért ráadásul serdülőkről beszélünk alapvetően, itt azért van egy komoly hárítási mechanizmus is?
Ugye az anorexiánál fontos a betegség belátás hiánya, tehát itt nagyon fontos, amikor kiderül az anorexia, vagy gyanítja a szülő az anorexiát, akkor nagyon fontos egy orvosi kivizsgálás, ez az első lépés, hogy nem-e más okozza ezt a súlyos súlyhiányt, illetve hogyha az anorexia okozza a súlyhiányt, akkor nem-e okozott valamilyen szervi eltérést, vagy a laborértékekben eltérést, tehát ennek utána kell járni, de utána mindenképpen fontos a pszichoterápia. Nagyon fontos megtalálni a fiatalnak a motivációját, hogy miért szeretne ő változtatni, meggyógyulni, ugye családterápia. Hogyha felnőtt anorexiásról van szó, akkor mondjuk egy kognitív viselkedés terápia, de ugye ez általában egy ilyen hosszú folyamat szokott lenni, aminek ugye mindenképpen nagyon fontos része a normál testsúlynak az elérése, az egészséges étkezési szokásoknak a kialakítása, és hát ami szintén nagyon fontos így a mentális jólétnek a visszaállítása. A bulimiás betegeknél ott általában ott nagyobb a szenvedés nyomás, ők maguktól is felkeresnek pszichológust, pszichiátert, tehát ott ugye már az együttműködés megkezdése az könnyebb. Maga a pszichoterápia az hasonló, mint az anorexiánál.
Új keletű evészavarként emlegetik a falás zavart. Mit kell erről tudni?
Olyan értelemben új keletű, hogy csak 2013-ban került be a diagnosztikus kritériumok közé. Jellemző rá itt is a bulimiához hasonlóan ez a kontrollvesztés élményével járó falásroha. Tehát ez azt jelenti, hogy az adott személy, a falászavarosok általában már felnőttek, egyébként szeretne fogyni, szeretne megfelelni a mai szépség ideálnak, szeretne karcsú lenni, fit lenni, ezért mondjuk korlátozza az étkezését, de általában ezek a korlátozások, koplalások egyszer csak átcsapnak egy falásba, amikor pont azokat az ételeket eszi, nagyon nagy mennyiségben, amiket egyébként korlátozna, péksütemények, édességek, tésztafélék, És hát emiatt ugye idővel, tehát miatt a falásrohamok miatt ugye idővel túlsúlyosá elhízottá válnak, és ezeket a falásrohamokat ilyen nagyon erős bűntudat, szégyenérzet, önvádlás kíséri, tehát így nagyon nehéz megélni ezeket a helyzeteket, hogy ő valójában szeretne fogyni, és mégis ismételten átéli ezt a nagyon erős falásrohamot. És ami még szintén, hogy a falásrohamot általában nem az éhség váltja ki, hanem valamilyen belső feszültség, valamilyen belső rossz érzés. Tehát nem az éhséghez kapcsolódnak ezek a túlevések.
Végezetül bár érintettük már, hogyha a család gyanakszik bármilyen típusú evészavarra, és szeretnének orvoshoz fordulni, hogyan, milyen módon tegyék, mi az első teendő?
Hát az első az az, hogy ha szülők észreveszik, akkor maguk a szülők üljenek le, beszéljenek erről, hogy ugyanazt gondolják. Csak azért nagyon fontos, mert nagyon gyakran ugye látjuk azt, hogy a szülőknek az egyik tagja azt gondolja, hogy ez csak úri huntutság, meg nem is fontos dolog, meg nem kell ezzel foglalkozni, tehát nagyon fontos, hogy közös állásponton legyenek. És utána pedig, akárha csak az egyik szülő ül is le a fiatallal, akivel mondjuk közelebbi viszonyban van, de hogy egy ilyen nagyon megértően kommunikáljon vele, nagyon nyitottan, hogy mit érez, milyen gondolatai vannak, akár az étkezésével, a testével kapcsolatban, önmagával kapcsolatban. Nagyon gyakran kiderül, hogy van valamilyen nehézség a fiatalnak, akár a kortárs kapcsolatokban, akár más téren. Beszélni arról, hogy ő mit gondol, mire lenne szüksége. Ilyenkor gyakran megfogalmazzák azt, hogy jó lenne erről beszélni valakivel, kezelni, gyógyulni. És hát akkor közösen keresni. Hát egyrészt, ugye, amit mondtam, egy orvosi kivizsgálásra mindenképpen szükség van, és utána pedig egy evészavarban jártas klinikai szakpszichológus, illetve pszichiáternek a segítségét kell igénybe venni. Nagyon ritka, súlyos esetben anorexiás betegeknél akár kórházi ellátásra is szükség lehet, de ez az esetek 90%-ában ambulánsan ez megoldható az evészavarnak a kezelése.
Végezetül a dietetikus szakember szerepéről szeretném kérdezni az evészavarok kezelésében, mert hogy azt kommunikálják, hogy ideális esetben az alapellátásban résztvevő orvos, pszichológus, pszichiáter szakember mellett a dietetikus is a kezelő team tagja kell, hogy legyen. Valóban így van ez a gyakorlatban?
Hát nem, valóban a gyakorlatban sajnos azért még ez nincs így, viszont a dietetikusnak nagyon tisztázatlan a szerepe. Egyrészt a dietetikusnak nagyon fontos kapuőr funkciója van, hiszen ugye, ahogy már beszéltük, nagyon gyakran az evése kapcsolatos tünetek miatt akár a család, vagy akár maga a személy is dietetikust keres fel. Tehát ő az első, aki találkozik a beteggel. Tehát nagyon tisztába kell lennie a dietetikusnak az evészavar tüneteivel, hogyha észleli, akkor ezt fel kell mérni, és tovább kell küldeni a szakemberhez. Ideális esetben valóban az lenne jó, hogyha az orvos és a pszichológus esetleg pszichiáter mellett lenne dietetikus is, de önállóan a dietetikus soha nem vállalhatja el az evészavarra küldő betegnek a kezelését, mert krónikussá válhat így az evészavarba, súlyos bothat. Viszont a kezelőtím tagjaként nagyon fontos szerepe van, mert mondjuk amellett, hogy még az anorexiás betegnek lehet valamilyen ételallergiája, intoleranciája, valamilyen krónikus betegsége, ami miatt nagyon nem mindegy az étkezés, és az ugye egy pszichológusnak nem kompetenciája, tehát nagyon fontos segítség a dietetikus az evészavarral küzdő betegeknek az ellátásában.
Az pedig az ön személyét tekintve egy ideális helyzet, hogyha valaki dietetikus és pszichológus is egyben, hiszen azt gondolom, hogy ilyen értelemben hatványozottan tud segíteni az evészavarban küzdőkön. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, szerintem fogjuk még ezt a témát folytatni, mert talán kimeríthetetlen, és még nekem is maradtak a tarsolyomban kérdések, de amit még mindenképpen szeretnék mondani, hogy a hazánkban elérhető ingyenes pszichoterápiás lehetőségekről lehet tájékozódni a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a weboldalán.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az evészavarokról és ezek kezeléséről beszélgetett Kolné dr. Papp Ildikó, pszichológus-dietetikussal Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.